Dicsérjétek az Urat! Milyen jó Istenünkről énekelni, milyen gyönyörű a nép dicsérete! Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 84. Zsoltárunknak az első versét. Ó seregeknek Istene! Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz: nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 329. énekünk második versét énekeljük. Istennek igéjét olvasom a János evangéliuma első részének 29. versétől. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt: íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam: utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János: láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismerem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljen, ő mondta nekem: akire látod a lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet! Tulajdonképpen most kezdjük az évet itt a gyülekezet közösségében igazán, mert az első vasárnap van, és még éppen csak az első napjai az új esztendőnek, és sákramentumokkal kezdjük, és ez nagyon jó dolog az én számomra, jelszerű, és legyen ez mindnyájunknak egy plusz jel a jel mellett, amit maga keresztség sákramentuma jelent, hogy tudnélik, mindjárt egy keresztelővel kezdjük az első Isten tiszteleten. A régi egyházi liturgia szerinti rendben ez az új év utáni első vasárnapban a keresztség különösképpen előtérben van, és Jézus megkeresztelésének a története szokott ilyenkor a rendben jönni, és ebben a történetben, amit épp a Jánosból olvastam fel, nyilvánvalóvá válik az, hogy kicsoda Jézus, mint egy az egész utána következő történetre, különösen a János számára, de a többi evangéliumban is ezt olvassuk, de mikor megnyilatkozik az ég, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, mondja Máté evangélium, hogy íme az Isten bárány, aki hordozza a világ bűneit, mondja János evangéliuma. Tessék csak jönni nyugodtan előre. Amikor megkereszteljük ezt a kisgyermeket, akkor részesül mind abból, amit elhangzott és ígéret szerint előre vetítve az evangéliumokban elhangzik, részesül Krisztus áldozatának áldásában, az ő tökéletes váltságában és győzelmében, és ezáltal Isten gyermekévé lesz, polgártársa lesz a szenteknek, amikor megkereszteljük, és azt az életet kapja ajándékba, amelyet egyedül érdemes élni, és aztán majd az ő uralmának teljességében hisszük, hogy ki fog teljesülni. Hát ez nagyon jó dolog hallani, de hát ő még kicsi. De ő még, azt hiszem, most ez nem nagyon érti, amit mondunk, bár nagyon figyel, hogy az övé-e mindez vagy sem, ez nem kérdés, mert hiszen rátesszük a pecsétet, amikor megkereszteljük, az Isten szent lelke elpecsételi magának. A kérdés az, hogy hogyan fogja mindezt majd gyermekként, ifjúként és felnőttként megérteni és elfogadni, megtapasztalni. Nyilván fog kelleni hozzá majd az ő értelme, az ő döntése, amit úgy neveznek, hogy a konfirmáció, de azt gondolom, hogy nem lehet elég korán kezdeni, nem lehet elég korán elmondani a gyermekeinknek azt, hogy mit jelent az, hogy ők megvannak keresztelve, hogy kicsoda az a Jézus, akinek a nevéről neveztetik mostantól fogva a kereszténynek, és milyen nagy dolog az, hogy az ő választott népének tagja lehet. Ezt már egész kicsi korban kell kezdeni, ezt tapasztaljuk naponta, akkor, amikor az óvodásoknak is beszélünk Jézusról. Hol tudja majd mindezt megtapasztalni? Hát két helyen, a családban és a gyülekezetben, az egyházban. Nem valami iskolás tanulásra gondolok, most annak is megvan természetesen a helye, hanem elsősorban át kell élni a gyereknek, nem a kátét kell fejből tudni oda-vissza, hanem át kell élni valamit ebből, ami aztán olyan mélyen be tud vésődni az ő lelkébe, olyan karaktert tud kialakítani, hogy aztán majd ki fogja pótolni azt mindenféle ilyen hittani definíciókkal is. Elsősorban a család és a gyülekezet jó légkörére van szüksége, hogy abban növekedjen. Mostanában sokszor hallom a rádióban, és mindig megüti a fülemet, hogy hány helyen van ugye smogriadó. Nem jó a légkör. És hát érzem magamon, hogy allergiás vagyok. Télvíz idején nem szokott az ember azért annyira az lenni, de a por miatt. Hát hol van szellemi értelemben folyamatos légtisztítás, hol kell lenni? A családban kell lenni, és természetesen a közösségben kell lenni, hogy jó legyen a légkör, hogy ez hogyan történik, ez az Isten dolgairól való beszédről. A gyermek számára elmondani a bibliai történeteket, aztán az a fajta hiteles magatartás, ami ebből következik, hogy lássa, hogy nem csak a levegőben beszélnek, nem csak engem követelnek mindig, hanem ők maguk is törekednek erre, és magától értetődő módon teszik mindezt, és hát nyilvánvaló, hogy nem vagyunk angyalok, nem vagyunk tökéletesek, hanem törekszünk erre, és nyilvánvaló az is, hogy nem vagyunk ördögök se, tehát nem vagyunk alkalmatlanok arra, hogy mindezt képviseljük, hanem az igaz emberségről van itt szó, arról az odafigyelésről, empátiáról, egymás terhének hordozásáról, imádságos odafigyelésről, a ránk bízottak életére. Azt kérjük és azt akarjuk, hogy ez a gyermek ilyen légkörben nőjön fel. És akkor majd az összes többi az majd jön, ahogyan jönnie kell, akkor megtettük a magunkért. Tehát ugye most, amikor elköteleződünk ebben az irányban, és akkor elsősorban önmagunk felé tettük fel a mércét, és köteleztük el magunkat. És ha ez sikerül valamennyire, az átlag fölött egy kicsit tisztább lesz a levegő a családban, a gyermek, amiben felnövekszik, abban a légkörben, akkor megtettük, amit megtehettünk. Hogy ez így lehessen, most következik a szülők, keresztszülők fogadalom tétele. Kérem a gyülekezetet is, hogy álljunk fel. A családot arra kérném, hogy legyetek kedvesek ide jönni az úrasztala elé. Gyere, te is picike, nyugodtan kivetsz. Gyere csak. Úgy az a, csak úgy, nagyon jó. És megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ez a kicsi gyermek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk most a fejünket háladó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hálát adunk néked ezért a kisgyermekért. Köszönjük azt, hogy itt a gyülekezet közösségében örvendezhetünk neki, örülhetünk annak az életnek, amelyet ebben a életben itt a földön kap, és örvendezhetünk annak az életnek, amelyet Krisztusban megajándékozod őt. Köszönjük azokat, akikre rábíztad őket, és kérünk az ő életükért, kérünk az ő szolgálatukért a gyermek irányában, hogy nevelődjön, hogy növekedjék, hogy kibontakozhasson az ő élete, hogy szép pályát husson be, hogy mindez, ami benne van, amivel megajándékoztad őt, és meg fogod ajándékozni, az megtörténhessék, vigyázz az ő útjára, hiszen tudjuk azt, hogy sok mindent tehetünk érte, de mindent nem, hanem reá bízzuk a te gondviselő kegyelmedre, szeretetedre, így áld meg őt, és pecsételd el őt magadnak, te ígéreted szerint. Amen.
Soroltak inga, mindtégedet keresztelek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja, őrizze meg ezt a kis életet, adjon neki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, kereszt szüleinek örömére, anyaszent egy házunknak, felnőtt és sérülhívő tagja, ekkor részese a örök üdvössége. Amen. Kérem, hogy a gyülekezet felelősségét.
A gyülekezet áldását énekeljük. Keressük ki a 283. dicséretünket, és énekeljük. 283. dicséretünk, amelynek így kezdődik az első verse, az Úrnak jó volta. Köszönöm,
Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki a mi hajlékunk nemzedékről nemzedékre, s öröktől fogva mindörökké igaz Isten. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amely megírva található Lukács evangéliuma 5. részében, az 5. rész első 11 versében.
Amikor egyszer a sokaság hozzátódult, és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, aztán leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak. Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt. Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. És amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy télen fogta el őt, és azokat, akik vele voltak és segítettek, de ugyanígy Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor így szólt Simonhoz. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent ott hagyva követték őt.
Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Imádkozzunk! Mennyi édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy az új év első napjaiban itt lehetünk a te házadban. Köszönjük neked azt, hogy a mi életünk ideje a te kezedben van. Mi nem tudjuk, mi vár ránk holnap, holnap után, nem tudjuk, mennyi időt szántál még nekünk itt a földön való munkálkodásra, de azt tudjuk, hogy te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. És te, aki megtartottál minket a múltban, te velünk vagy ma, és reménységünk van, hogy a jövendőben majd színről színre láthatunk téged. Mennyei atyánk, te látod, hogy sokszor az idő múlása aggodalommal, félelemmel tölt el minket. Érezzük a mi mulasztásaink terhét és súlyát, tapasztaljuk, hogy mennyi sok tennivaló várna még ránk, és milyen keveset tudunk véghez vinni, és ott van a szorongás és a félelem, hogy múlik az idő, és vajon megtettük-e azt, amit kellett. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy lehetőséget adsz nekünk az önvizsgálatra, lehetőséget adsz arra, hogy értékeljük, hogy mi az, ami fontos, mi az, amire mindenképpen időt kell szenni, akár a sürgető dolgok ellenében is. Kérünk azért, hogy Te taníts minket, hogy úgy számláljuk a mi napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Kérünk, hogy Te áld és szenteld meg a mi Isten tiszteletünket, Te áld meg a mi úrvacsora vételünket is, hogy kapjunk új erőt ahhoz, hogy végezzük a mi feladatunkat, és Te segíts, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, elérhessük azt a célt, amelynek során Téged színről színre láthatunk. Mindenható Istenünk, Te vigasztalj, Te bátoríts, Te adj reménységet, békességet, örömöt a mi szívünkben, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, jöjjenek ide az úrasztalához. Nem? Áldás békesség! Vártam, hogy Istennek dicsőség, de ez majd akkor a végén. Szeretném megkérdezni, hogy tudjátok-e, mit jelent az, hogy függetlenségi nyilatkozat? Hallottátok-e már ezt a kifejezést valaki? Nem nagyon. Még történelemben nem jártok ott, hogy ilyenről. Hát még nagyon sokan nem is tanultok történelmet. A függetlenségi nyilatkozat egy-egy nép életében döntő fordulatot jelentett, amikor a nép tagjai függetlenné tudtak válni, meg tudtak szabadulni attól a másik néptől, amely uralkodott felettük. Önállóságot, erőt, önálló döntéseket és szabadságot jelentett. A leghíresebb, amit majd fogtok tanulni bizonyára, az egyik az amerikai függetlenségi nyilatkozat. De hát a mi szívünkhöz nagyon közel áll az az esemény, sokkal közelebb, ugye, amikor az 1848-49-es forradalom idején Kossuth Lajos éppen Debrecenben kimondta a Habsburg ház trónfosztását és Magyarország önállóságát a Habsburg háztól. Igazából a függetlenségre való törekvés az azt jelenti, hogy nincs szükségünk, hogy más mondja meg nekünk, hogy mit tegyünk, hogyan éljünk, hanem mi magunk szeretnénk önállóan, határozottan eldönteni ezt. Ugye? Ti nem szeretnétek ilyen függetlenségi nyilatkozatot tenni, bár néha ott van a kísértés, hogy én jobban tudom, hogy mi a jó nekem esetleg, mint akár a szüleim vagy a pedagógusaim. De nagyon nagy bajban lennénk, hogyha függetlenül, önállóan kéne élni az életünket, a szüleinknek, a nevelőinknek, az óvó szeretete nélkül. A felolvasott ige szakaszban, amikor Péter azt mondja Jézusnak, hogy egész éjszaka nem fogtunk semmit, de mindazáltal a te parancsolatodra kivetem a hálót, és mégis kimegyek halászni, ezt egy lelkipásztor úgy fogalmazta meg, hogy ez Péternek az engedelmességi nyilatkozata. Nem függetlenedni akart Jézustól, nem önállóvá válni, hanem engedelmeskedni. Kifejezte azt, hogy ő szeretne engedelmeskedni Jézusnak, és igazából ez egy döntő fordulat volt Péter életében, hiszen itt kapta az elhívást, hogy Jézus tanítványa legyen. Nagyon fontos, hogy vajon mi szívesen teszünk-e engedelmességi nyilatkozatot. Ugye kezdődik a héten újra az iskola, szívesen tesztek-e engedelmességi nyilatkozatot a szüleiteknek, újra a tanáraitoknak az új évben, hogy hallgattok rájuk, hogy figyeltek az ő szavukra. Engedek neked, hallgatok rád, azt teszem, amit te mondasz, és elfogadom, hogy az a jó, amit te akarsz az életemben számomra kijelölni utat. Nagyon fontos üzenetként azt szeretném mondani nektek itt az új év első napjaiban, hogy soha ne akarjátok függetleníteni magatokat azoktól, akik szeretnek titeket. Soha ne akarjatok attól önállóak lenni, akik nagyon nagy szeretettel fordulnak hozzátok. És legfőképpen nagyon fontos, hogy soha ne akarjunk Jézustól függetlenek lenni. Soha ne akarjuk Jézus szava, Jézus élete, igéje nélkül élni az életünket. Az igazi áldás abból fakad, és az igazi szabadság, hogyha én Jézus szavára hallgatok, és neki engedelmeskedem. Úgyhogy arra szeretnélek buzdítani titeket, hogy Jézus felé és a szeretteink felé engedelmességi nyilatkozatot tudjunk tenni, vagyis fogadjuk el azokat a szavakat, amelyek segítenek, utat mutatnak nekünk az életben. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Nagyon jó, köszönöm. Az ige hirdetésre készülve az 512. dicséret első versét énekeljük. Isten igéje, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, megírva található Pál apostolnak a Filippiekhez írt levelében, a 3. rész 12-től 14. verséig terjedő ige szakaszban. Így szól hozzánk Istennek szent igéje. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Ilyenkor az év fordulóján mindig hátra is nézünk egy kicsit, hogy milyen is volt az elmúlt évünk, milyen küzdelmekben, örömökben, árásokban volt részünk, és előre is tekintünk, sokszor szorongással, félelemmel, hogy vajon mi vár ránk a következő évben, vajon mi mindent kell elhordoznunk, milyen árásokban lesz részünk, és vajon lesz-e alkalmunk a következő új évet majd megünnepelni. Ott van a szívünkben a bizonytalanság, hogy vajon mit hoz számunkra a jövendő. Bodás János egyik versében ezt így fogalmazta meg. Új esztendő. Nem tudja senki sem, hogy mi vár rá, merre, hova lép. Az ismeretlenség ködébe rejtve mi van, örvény, orom vagy szakadék. Nincs kikövezett út, egyenes pálya, biztos cél felé vezető sinek, hogy a holnap titkát is kitalálja, nem adatott meg soha senkinek. Azt hiszem, mindannyian átéljük a költőnek a szavait, amiben ott van a kérdés, hogy milyen úton kell járnunk a következő évben, és milyen titkokat hoz számunkra a holnap. És miközben arra vágyunk talán, hogy de jó lenne, hogyha ilyen simpályán tudnánk haladni, hogy ne tévedjünk el a következő évben. Aközben a felolvasott igénk tényleg arról beszél, hogy hívő emberekként igenis a cél felé tart az életünk, igenis teljes erőfeszítéssel haladhatunk a pályán, akkor is, hogyha nagyon sok ismeretlen van előttünk, hiszen egy dolog biztos, hogy aki elindít minket az úton, az lesz velünk útközben, és ő vár minket a célnál is. Ilyenkor, ezekben a napokban bizonyára mindannyian tartunk egy kis önvizsgálatot, már akik bátrak ehhez, hogy merjenek szembenézni önmagukkal, az elért eredményekkel, vagy akár a mulasztásokkal, az elszaladt órákkal, amikor nem sikerült betölteni mindazt, ami annak az órának a feladata volt. Nagyon fontos kérdés, hogy mi mennyire merünk szembe nézni önmagunkkal. Pál apostol itt a Filippi levélben olyan emberek tanításával száll szembe, akik azt gondolták magukról, hogy ők már tökéletesek, hogy ők már hátradőlhetnek, már a célnál vannak. Magukat tökéletesnek tartották. Vajon hogyan állunk mi a tökéletesség kérdésével? Nem tökéletes voltunk, az, hogy valami nem úgy sikerült, nem sikerült minden tervünket megvalósítani, ez aggodalmat, zúgolódást, kételkedést is okozhat nekünk. És egy nagyon nagy feszültséget, hogy rajtam múlik minden, és esetleg mégsem tudtam megtenni azt, amit kellett volna. És nagyon sok bizonytalanság, elégedetlenség és küzdelem jellemezheti az életünket. Pál apostol itt a tökéletesség hamis biztonság érzetével száll szembe. Ki akarja mozdítani a levél olvasóit abból a hamis biztonságból, hogy már minden rendben van, mert semmi teendőjük nincsen, most már igazán jó keresztényekként nyugodtan élhetik az életüket. De mi tudjuk azt, amire Pál apostol is tanít minket, hogy nagyon fájdalmas tapasztalatként, hogyha Krisztust megismerjük, akkor sem lettünk egy csapásra tökéletesek. A legkomolyabb, legelhivatottabb keresztény is nap mint nap megtapasztalja gyarróságát. Gyarlóak vagyunk azért, mert nagyon keveset valósítunk meg a keresztény élet szépségéből. Vajon az elmúlt évben mennyit valósítottunk meg ebből? Jézus azt mondja, ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Vajon ízesítettem, vajon világítottam az elmúlt esztendőben? Jézus evangéliumát képviselni ebben a világban nagyon nagy, erőnkön felülinek tűnő, félelmetes feladat. És elmondhatjuk őszintén, különösen ma úrvacsorára készülve, hogy mindannyian elmarasztalhatóak vagyunk életünk valamelyik pontján. De hogy vagyok én tökéletes, milyen messze vagyok attól. Testvérem, fel tudod ismerni az életedben, hogy nem vagy tökéletes, el tudod dobni a szánalmas tökéletesség tudatodat, ami talán bizonyos biztonságérzetet ad a számodra, és fel tudod-e ismerni, hogy egyedül Krisztus tökéletes. Pál apostol a damaszkuszi úton, amikor találkozott Krisztussal, összetört. Ő, aki addig tökéletes, buzgó hívőnek gondolta magát, aki tudta, hogy mi a feladata, mit kell csinálni, szépen megsemmisíteni a keresztjének seregét, meg börtönbe zárni, és teljes határozottsággal küzdött Jézus követői ellen, most összetört, és tanácstalanul, de Jézus szavára bizalommal várva kérdezte, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. A lekcióban Péter elhívását hallhattuk. Péter a csodálatos halfogás után tört össze, és mondta, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Nagy félelem és a bűnös állapotára való rádöbbenés töltötte be Pétert is, Pált is, akkor, amikor Isten szentségével, irgalmával és szeretetével találkoztak. Ez a csoda, amit Péter a csodálatos halfogás után átélt, a porba sújtotta őt. Érezte a saját bűnösségét, és érezte Jézus hatalmát és szentségét. A Biblia szerint Isten jelenlétében érzi meg akár Mózes, akár Ézsaiás, a hívők sora azt, hogy mennyire szükségünk van az Isten bocsánatára és irgalmára. Péter és a tanítványok ott vannak rengeteg hallal, és ezek az áldások térdre kényszerítik őket. Nem a vihar, nem a halálfélelem, nem az üres háló, nem a jövő miatti aggodalom, nem a munkának a terhe kényszerítette térdre Pétert, hanem Jézus jelenléte. Milyen boldog az az ember, akit az áldások, a szeretet kényszerítenek térdre, és nem a vihar, a rettegés, a félelem. Minél közelebb kerül valaki Istenhez, annál inkább érzi a maga méltatlanságát. Péter is így szólt, Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. De Jézus nem megy el tőle, hanem a szolgálatába fogadja. Új irányt, új fordulatot hoz Péter életébe. Igazából mit jelent Péter számára a Jézusban való hit, a Jézus szavára hallgatás? Azt, hogy Jézus legyőzte őt. Általában legyőzöttnek lenni nyomasztó, bénító érzés az ember számára, de hogyha Jézus győz le minket, az felszabadító és boldogító. Olyan találkozás az Istennel, amit térdre kényszerít, de ugyanakkor fel is emel minket. Hiszen egyszerre nyilvánvaló Isten irgalma és a mi méltatlanságunk. Nem csak Péternek, Pálnak is végig kísérte az életét, Krisztus kegyelme és a saját méltatlansága közötti feszültség. De ez a feszültség, ez nem lebénítja, hogy hú, hát én olyan méltatlan vagyok, hogy én inkább nem csinálok semmit, mert akkor lesz, akkor nem okozok bajt sem, hanem előre hajtja, előre lendíti azon a pályán, amin mennie kell. Miért? Ahogyan Pál fogalmaz, mert megragadott a Krisztus. Pétert először Krisztus szava ragadta meg, még a csoda előtt, helyet adott Jézusnak, pedig közben fáradt, álmos lehetett, a család megélhetésén aggódott az eredménytelen halászat után. Péter elmondja panaszát, mindazt, ami a szívét nyomja, ellenvetéseit, de kész mindezt feladni és kimenni, és halászni Jézus hívására. Egész éjszaka fáradtunk, mégis megyek. Üres a háló, mégis megyek. Reménytelennek tűnik most halászni, mégis megyek. Voltak talán az elmúlt évben is olyan napjaink, amelyek elvették az erőnket, próbák, sikertelenség, betegség, csalódás, de milyen jó, hogy azt tudtuk mondani, Uram, a te szavadra mégis követlek, mégis megyek veled tovább. Amikor az Úr szavára indul a kéz, a láb, a szív, mégis menni, tovább cselekedni, továbbra is engedelmeskedni Jézusnak. Ezekben a fáradt halászokban felismerte Jézus leendő tanítványait, azért, mert mégis Jézus szavát tették mindennél előrébb. A hívő ember nem csügged el, látva hiányosságait, tökéletlenségét, nem is pihen képzelt babérjain, hanem teljes igyekezetével meg akarja valósítani Isten akaratát az életében. Mindenható Isten elvette a szorongást Péter szívéből, Pál szívéből, a mi szívünkből is el tud venni minden kételkedést és szorongást, de nem veszi el a feladatainkat és a cél iránti odaadást. Miért tudott vajon Péter és Pál olyan áldott munkát végezni Krisztus ügyében? Miért tudott Pál annyi csüggedő emberbe lelket önteni, olyan áldott munkát végezni? Mert megragadta őt Krisztus, hatalmába vette őt Krisztus. Ahhoz, hogy szeress egy gyűlölettel, irigységgel teli világban, ahhoz, hogy szolgálj, akkor, amikor mindenki a maga hasznát keresi és hajtja, ahhoz, hogy örülj, hogy megvigasztalhassd a környezetedben élő sírókat, ahhoz, hogy áldás légy ott, ahol az egyik ember terhére van a másiknak, ahhoz szükség van Krisztusra. Arra, hogy Krisztus ragadjon meg téged, hogy Krisztus szeretete töltsön be. Megragadhat minket egy igehirdetés, valamilyen fontos egyházi ügy, a templom felújításának a kérdése, meleg szívű, jó hangulatú közösség, de nem ez indít minket úgy a pályán, hogy teljes lelkesedéssel és kitartással menjünk. Nem ad annyi erőt, hogyha elfáradunk és meglankadunk, tovább tudjunk menni. Nem ad annyi erőt, hogy minden megterhelését kibírd az útnak. Csak ha Krisztus is megragadott téged. Ezeken a gyülekezeti egyházi eseményeken keresztül megragadhat a Krisztus. De ne nyugodjunk addig, amíg nem éltük át, hogy teljesen megragadott minket a Krisztus szeretete. Vajon testvérem, te térdre kényszerültél-e már életedben Krisztus szeretete előtt? Felismerted-e már, hogy Krisztus ismeretének páratlan gazdagságához képest minden kincsed, minden, amihez foggal és körömmel ragaszkodsz, csak kár és szemét? Isten ma is az ő igéjével, az ő hívó szavával ragadhat meg téged. És hogyha megragadott a Krisztus, akkor tudsz elfelejteni, letenni dolgokat, és tudsz előre haladni, és megragadni feladatokat, végig élni azt az utat, amelyet Isten szánt neked. Azt mondja Pál apostol itt az igében, egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve. Megtérésekor felismerte Pál, hogy minden, amire büszke volt, ami kincs és érték volt az életében, kárnak és szemétnek bizonyul Jézus páratlan gazdagságához képest. Bizony, nagyon fontos volt, hogy le tudta tenni a múltat, és tudott újat kezdeni, mert a mindenható Isten újját teremtette őt. Mi nagyon sokszor, amivel biztosítani szeretnénk magunkat, azok kicsúsznak a kezünkből. Akármennyire megragadjuk is a kincseinket, azt vesszük észre, hogy egyik pillanatról a másikra elveszíthetjük. Mit jelent ez, hogy elfelejtjük, ami mögöttünk van, hogy le tudjuk zárni a múltat, hogy nem évek múlva is azon rágódunk, ami a múltban történt, mert tudjuk, hogy Krisztus bocsánata a múlt minden bűnére és mulasztására is gyógyírt jelent. Nem engedi Pál, hogy a múlt leigázza, hogy lenyomja, hogy elvegye az erejét, hogy pihenőre üljön a cél előtt. Amikor a múlton rágódunk, akkor nem tudunk előre menni. Akkor egyfolytában a múltba megyünk vissza, és szinte a múltban élünk, és a ma elszalad mellettünk. Az, hogy Pál elfelejti azt, ami a háta mögött van, az nem azt jelenti, hogy a múltja minden emlékét kitörli, és azokat maga mögött hagyja, hanem azt jelenti, hogy egészen új irányt vesz az élete. Hogy amit Isten megbocsátott, és elfelejtett, azt ő sem eleveníti fel, és tudja azt, hogy Istenre bízhatjuk a tegnapunkat, és vele élhetjük a mánkat, és a holnapunkat is. Tudjunk meglenni olyan dolgok nélkül, amik eddig egészen lekötöttek, egészen betöltötték az életünket, és közben lehúztak, lenyomtak, mindenféle terheket raktak ránk. Akkor sem pihent Pál, amikor visszatekint, mert tudja, hogy a múltat lezártam, és valami egészen új kezdődött, és akkor sem pihen, amikor előre tekint. Nem mondja azt, hogy ó, még rengeteg időm van, nem mondja azt, hogy jaj, hát nagyon nagy a feladat, inkább akkor pihenjünk egy kicsit, hanem minden erejével arra koncentrál, amit az Isten rábízott. Ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé. Pál tudja azt, hogy hova fut. Van egy ifjúsági énekünk, így kezdődik, ó, hova visz az út, nagy rohanásban élek, már nem is látlak téged, ó, hova visz az út. Pál tudja, hogy hova visz az út. És fut, de nem azért, mert állandó rohanásban és késésben van, hanem mert célja van az életének, amit Isten eltervezett a számára. És tudja, hogy amíg itt a földön él, addig van feladata, addig vannak tervei velünk az Úrnak. Igazából mi is a pálya, amin Pál apostol fut, és amelyen mi is járunk és futunk, a szolgálat útja. Igazából, hogy tökéletes-e az ember, az abban nyilvánul meg az ige szerint, hogy jó úton vagyunk-e, és a cél felé haladunk-e. Nem a saját tisztaságom, a tökéletességem a legfontosabb, hanem a másokért való szolgálatom. Ha csak a saját tökéletességemmel foglalkoznék, akkor önzés, felszínesség, elbizakodottság, személyválogatás jellemezhetne engem. De nagyon fontos, hogy Isten ehelyett arra figyelmeztet minket, hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy érzelmileg néha lelkesedünk az Isten tiszteleten, ne elégedjünk meg azzal, hogy az értelmünkkel már nagyon sok igét és keresztény tanítást felfogtunk, hanem szálljátok oda magatokat az Istennek. Cél egyenest fussatok. Figyeljetek, hogy Istennek mi a terve veletek az új évre. Egyre inkább váljon láthatóvá az életedben Krisztus, ábrázolódjék ki Krisztus. Ehhez kell a kezed, lábad, szíved, szád, gondolkodásod, önmagad egészen, teljesen úgy, amint vagy. Milyen nagy evangélium van ebben. Minden gyarróságommal, tökéletlenségemmel együtt a Teremtő Isten munkatársa vagyok, akin keresztül áldás árad ebben a világban, a 2011. évben is. Isten az ilyen tökéletlen embert is fel tudja használni az ő nagy céljaihoz. Hogyha elfogadjuk ezt, hogy az Isten elfogad, akkor fogadjuk el azt is, hogy a testvérem, aki a padban ül, vagy aki a bibliaórán mellettem van, vagy az ifjúsági órán, ő sem tökéletes. Ne várjunk tőle tökéletességet, hanem tudjunk együtt haladni az úton. Pára buzdítólag hat az, hogy Isten elfogadta és megragadta őt. Mi ne álljunk meg ott, hogy hát nem vagyok tökéletes keresztény, de a többiek se tökéletesek, hanem higgyük el, hogy mindannyian elhívottak, Krisztustól megragadottak vagyunk. És a következő év minden napját abban a tudatban éljük meg, hogy Isten hív minket, Isten szólít, hogy minden munkánk hivatássá válhat. akár otthon végezzük, akár a munkahelyen, akár a családban, akár a gyülekezetben. Pál előre tekint a jövő felé, és igyekszik, hogy mindent, amit tesz, az Isten dicsőségére tegyen. Mit hoz vajon az új év a számunkra? Reménységgel, talán szorongással nézzünk előre. Milyen események, milyen akadályok és lehetőségek előtt állunk? Vajon merre visz az út? Talán úgy érezzük magunkat, mint egy kisgyerek, aki idegen helyen van, és az ad biztonságot, hogy fogja a szüleinek a kezét, akik vezetik őt, és tudja, hogy nincs egyedül. Milyen jó, hogyha mi is ezt tudjuk átélni. Bódás János verse így folytatódik. Úgy megyünk a jövő felé, akárha sötétbe lépnénk, de örvény verem felett jó tudni, védőnk alánk tárja hűséges karjait a kegyelem. Öröm, bánat, élet, halál, akármi jöhet. A szívem mégse nyugtalan, tudom, kik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Van célja az életünknek, hogy Jézus uralma épüljön ezen a földön, és majd nyilvánvalóvá legyen mindenki számára. Nem múlik a mi időnk, hanem a cél felé halad. Ha ebben az évben valami ér minket, jó vagy rossz, öröm vagy bánat, siker vagy kudarc, tudjuk, hogy célja van vele a mindenható Istennek. Nem az az Isten célja, hogy elkerüljek minden betegséget, műtétet, vihart, problémát, anyagi nehézséget, természeti katasztrófát, hanem az a cél, hogy elvégezzem a feladatomat abban az időben, amit az Isten nekem szánt. Hogy örömet és nehézséget az ő kezéből fogadjak. A következő év boldogsága nem attól függ, hogy milyen rosszaktól menekülünk meg, és milyen jó dolgokat élünk át, hanem attól, hogy milyen lélekkel futjuk a pályát, attól, hogy milyen lélekkel hordozzuk mindazt, ami előttünk áll. Hiszen ugyanaz a dolog lehet áldás, és lehet nagyon nagy átok is valakinek a számára. Boldog új évet kívánunk ilyenkor egymásnak. Olyan jó lenne, hogyha boldog új évben arra igyekeznénk, hogy megéljük az Istentől kapott hivatásunkat, hogy fussunk a pályán, hogy segítsük egymást Krisztus útján. Vajon nem arra kaptuk-e ezt az új évet, hogy olyat tegyünk, ami az örökkévalóság szempontjából is érték és kincs, amit a tolvajok nem vehetnek el, amit a rozsda és a moly nem emészthet meg. Mindenható Isten áldjon meg mindannyiunkat abban, hogy afelé a cél felé tartsunk, amit az Isten jelöl ki a számunkra, minden tökéletlenségünk, bűnösségünk tudatában is tudjuk, hogy Isten erőt ad a terített asztal, a megtört kenyér és a kitöltött bor, erőt ad az a Krisztus, aki megragad minket az ő szeretetével ezen a mai napon is. Amen. Az úrvacsorára készülve énekeljük a 436. dicséretünk első 3. és 7. versét.
Ékességedbe a hív.
Szeretteim, hallgassátok meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát, amint azt Pál apostol elénkbe adja az 1. Korintusi levél 11. részében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, am az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi az apostol, vizsgálja meg magát azért az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik magának. Most pedig magunk megvizsgálása következik bűnbánó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus előtt, Úr Jézus Krisztus által, hogy vigyük most elédbe, ami egész elmúlt esztendőnket, nagy batyút viszünk, és sok mindent elhagytunk az úton, a bűneinket nem hagytuk el. Azt csak te tudod elvenni, csak te tudod letétetni velünk, hogy ne vigyük át a következőbe. Te látod a mi életünknek sokféle nyomorúságát, amit gondolatban hordozunk magunkban, sokszor melengetve mérges gócpontokat, ami talán az egész életünket megkeserítik. Szavainkat, amelyek elhangzottak, s melyek mint hullánkok kirepültek és elvégezték a maguk feladatát, és másokat tönkretettek, vagy cselekedetek, melyeket legszívesebben újra forgatnánk, és valami más tennénk helyettük, de nem tehetünk, és sok-sok mulasztásunk, amit el kellett volna követni, tenni, mit ki kellett volna mondani, végig kellett volna gondolni. Mindez egy nagy-nagy matyú most bűneink terhe. Köszönjük, hogy te hívsz bennünket a te asztalodhoz, és mire oda érkezünk, hogy éljünk a kegyelemnek jelével, már meg is üresedtünk, már fölvehetjük a te áldásodnak jelét, örömét és kincseit, és vihetjük tovább az új esztendőben. Így kérünk, hogy áld meg bennünket. Jézus Krisztus az ő áldozatáért bocsáss meg a mi bűneinket, és taníts bennünket arra, hogy mi magunk is meg tudjunk bocsátani egymásnak. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam én, Istenem! A te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Szeretteim, megvallottuk a mi hitünket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatásakor. Most nagyon szent egyházunk rendje szerint néhány kérdést intézek hozzátok, melyre hallható szóval és lelkiismeretesen feleljetek. Kérdezem először is, hogy hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nékünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, melyet megáldomjunk, ingyen kegyelméből a Jézus vérének érdeméért hitáltal mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a megszokott jó rendünkben járuljunk az úrasztalához, közben pedig a 458-as dicsérettel kezdjük az éneklést, aki értem megnyíltál, és úgy folyamatosan a többit. Jó.
Thank you.
Végig mondom, Petra. Nincs egy kudott, nagyon hideg van. Testvérek, így szereztem olyunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, így éltek vele az apostolok, reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most így élhettünk vele mi is, minek előtte elbocsátanánk titeket, hadd kérjünk és intsünk, hogy magatokban az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek, annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban volt, aki, amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lett, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki olyan nevet, mely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeiké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked, az elvett jókért, hálát adunk néked, sákramentumokért, az igéért, hálát adunk néked, azért, hogy megelégítettél bennünket, van útra valónk, hogy elindulhatunk bátorítással, biztatással, célokkal ebben az esztendőben, és könyörgünk mind azért, ami előttünk van, te vagy, aki egyedül megtarthatsz bennünket, könyörgünk a kicsinyekért, köszönjük azt, hogy ma itt volt egy kicsi gyermek, aki indul az életbe, halljuk a hangjaikat, itt vannak közöttünk a jövendő reménységei. Köszönjük néked az időseket, akik velünk voltak az elmúlt esztendőben, és kérünk, hogy tartsd meg őket a következőben is. Légy mindazokkal, akinek feladatuk van, akik a munka dandárjában állnak, adj nékik erőt, hogy ne fáradjanak meg, adj nékik elég örömöt, feloldozást, sok-sok feszültség és teher között, légy mindnyájunkkal, áld meg a mi gyülekezetünket, mi egyházunkat, népünket, imádkozunk a mi magyar népünkért is, és imádkozunk vezetőinkért azért a különös feladatért, amit kaptak most, hogy annak meg tudjanak felelni, áldásul mindnyájunk számára, könyörgünk a megszomorodottakért, a gyászolókért különösképpen, azokért, akik ilyen tehertételekkel indulnak, kérünk a betegjeinkért, gyógyíts meg őket, áld meg mindnyájunkat, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdettem azt, hogy ma délután lesz a vita ifi óra, akkor ez ugye később lesz a megbeszéltnél, tehát 15-7-kor, 5 órakor lesz, mert 3-at hirdettünk, elkezdődnek a közösségi alkalmak, hétfőn még nem lesz énekkar, de aztán lesz, babamama kör, biblia óra, nyugdíjas biblia óra meg lesz tartva. Hirdetem azt is, hogy most már a konfirmációs órák hétfőtől kezdve meg vannak tartva, hétfő szerda pénteken, akit érint, az ne feledkezzék el róla. Teremfoci ügyben Gyarmati Imrével kell egyeztetni, csütörtöki biblióra is beindul. Hirdetem a szombati napot, mégpedig a újévi első vesperást, kérem, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel ebben az esztendőben is. Igét hirdet Marjovszki Tibor, debreceni Ószövetség tanszék professzora, már csak emiatt is ez egy különleges vespera lesz. És hirdetem azt, melyre még értesítést is fogunk küldeni, hogy a jövő vasárnap az a gyászolók istentisztelete, melyet minden évben meg szoktunk tartani, és megemlékezzünk ilyenkor a mögöttünk levő esztendőben elmentekről, és erősítjük megszomorodottak a gyászolókat az új évbe, hogy tudjanak tovább menni, és megtalálják a vigasztalást és a helyüket. Január 11-én lesz az első presbiteri gyűlés, ne feledkezzünk el róla, tehát nem most a kedden, hanem majd a legközelebbi hét keddén. És még egyszer is elmondjuk azt, hogy nagyon szép urasztali terítőket kaptunk, mégpedig Jónás Piroska ajándékát, egy uri hímzés, meg nevezik ezt a fajta mintát, ebben a aranyfonállal vizsgamunkaként történt, vagy készült ez, és hozzá teszem, hogyha valaki nem ismerné fel, feltételezem, hogy velem együtt van ilyen is, hogy ez saját verésű csipke, tehát nem a módba fővart valamit, hogy ebben ez a hatalmas munka van, érdemes megnézni, egy pillantást vetni rá. És akkor átadom a szót a gondnok úrnak. Már csak azért nem, mert nem a megfelelő hirdető papír van nálam, és de ezért most nem kéne már behozni, nem baj. És ezért aztán történt itt egy kis kimaradás. Tudnélik, gyászolókról is szó van, de ők majd a jövő héten lesznek megemlítve, csak ezt nem tudja Géza, akkor én azért addig még folytatnám, hogy aki szeretnék a Halacska óvodába küldeni a gyermekeiket, azok kérem, hogy jelentkezzenek. Köszönjük szépen. Kérem, hogy jelentkezzenek, mert bár hivatalosan csak májusban lesz, ezt tudjuk az oktatási intézményekben a felvételi, de a felvételi papír legyen ott azoknak, akik szeretnének Halacskába jönni, mert az idei évben kevesebbet tudunk fölvenni, és hát a prioritásokat meg kell határoznunk, nem lesz könnyű feladatunk a felvételnél. Hirdetem azt, hogy a mai napon megkereszteltük Zöld Sarolta Kingát, Mák Erzsébet és Zöld Sándor leányát. Isten áldását kérjük a családra és a gyülekezet közösségébe. Köszöntjük őket, és akkor most átadom a szót.
Köszönöm szépen, látszik, hogy még egy kicsit álmosak vagyunk itt a szilveszter után. Gratulálok azoknak, akik frissen tudtak jönni. A mai programokkal kapcsolatban, tehát 5 órakor lesz az IFI, szerdán 17:30-kor van a gyülekezeti foci a Sós Szakközépiskolában, ahova mindenkit szeretettel vár a csapat. Szerintem ez nem csak férfiakra szól, tehát a sportos hölgyek is nyugodtan megjelenhetnek. Szeretném megköszönni azoknak a adományát, akik így a hónap vagy az év vége fele jelentősebb támogatást adtak. Sajnos még az egyenleget nem tudom megmondani, mert még az összes papírnak a könyvelése nem történt meg. Könyvügyben szeretném még egyszer ezt kiemelni, hogy a Szűcs Ferenc professzor úrnak megjelent a prédikációs kötete, és ez nem csak a lelkészeknek, hanem a gyülekezeti tagoknak is érdekes, illetve hogy akik nem olvasták még a gyülekezet történetünket, talán érdemes felfrissíteni erről a gondolatokat, hogy honnan indult, és egyáltalán kerületi helytörténetként is nagyon érdekes anyag. A pénztárosi asztalnál ott van a kitett ír, kérjük, hogy ellenőrizzék a testvérek, hogy benne vannak-e a névjegyzékbe. Aki már fölírta a nevét, azt tudjuk. Ki is derült két ok is. Az egyik az, hogy van a szoftverben egy olyan hiba, hogy a nullás körzetbe szereplők, tehát nem sorolja fel a névjegyzékbe, úgyhogy ezt már javítottam. Illetve az is kiderült, hogy többen, akik fölírták a nevüket, hogy ők szeretnének szerepelni a választói névjegyzékbe, több éve nem szerepelnek a befizetők között, ezért automatikusan nincsenek ott. Tehát még egyszer, aki a perselybe dobja a pénzt, ezt az Úristen látja, de mi nem, és nem tudjuk számítógépesíteni. Tehát kérjük, hogy mindenki, még ha nem is szereti magát nevesíteni semmilyen befizetésnél, azért legalább egy 500 forint erejéig adja be, hogy legalább két évente egyszer, hogy ezt a számítógépes program nyilván tudja tartani. A népmozgalmi adatokat, nagy tisztelt úr, már az tegnap ismertette, de talán nem árt most sem. Röviden, tehát 2009-ben 51 keresztelőnk volt, ez 2010-re 58-ra nőtt, ebből 4 felnőtt keresztség is volt. Konfirmáció 2009-ben 30 volt, 2010-ben 25 és 1 felnőtt konfirmandus. Esküvő 2009-ben 20, ez sajnos 2010-ben 14-re csökkent, úgy néz ki, hogy jelentősen csökken, úgyhogy bátorítjuk a érdekelteket, hogy határozzák el magukat, és legyen csak esküvő. Temetések száma 2009-ben 61 volt, 2010-ben 43, valószínű, nagytisztelt úr véleménye szerint, ez nem azt jelenti, hogy kevesebben halnak meg, hanem azt, hogy egyrészt az a generáció, akinek már nincs egyházi kötődése, ő is kezd eltávozni közülünk, illetve az anyagi helyzet miatt nagyon sokan nem tartanak temetést. Ezúton is szeretnénk ezt jelezni, hogy aki ilyen anyagi megszorult állapotban van, az is nyugodtan forduljon a gyülekezethez, ha máshogyan nem. Itt a templomban is már többször volt temetés, búcsúztatás, tehát hogy legalább egy templomi alkalom azért legyen, és ennek a lelki feldolgozását is segítsük így. Kérem azt, hogy ezt az ismerősök között is terjesszék a testvérek. Köszönöm szépen!
Keressük ki a 462. dicséretünket befejezésül. Csak vezess, Uram, végig. Csak vezess, Uram, végig itt volt kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem, mert nélküle az én erőm, Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tireátok, és adjon békességet néktek. Amen. Áldás, békesség, mindenkinek áldott új esztendőt.